Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Mediátor Full Service Reklámügynökség és a Trend FM közös műsora. A stúdióban velem van Tóth György, a Mediátor PR vezetője. Szevasz Gyuri!
Szia Viktor, üdvözlöm a hallgatókat, és innen a stúdióból üdvözlöm a most jelenleg hiányzó kollégákat is.
A mai vendégünk dr. Kelemen Linda lesz, az NMHH Média Tudományi Intézetének munkatársa, és a témánk pedig az, hogy felértékelődik majd a média tudatosság a mesterséges intelligencia korában. A mai hírblokkunkban beszélünk arról, hogy a Facebook hamarosan a telefonos galériánkban is kutathat. Szintén beszélünk az Instagram új funkcióiról. Az aktualitások között szó lesz a Popeyes csirkés megérkezéséről, valamint a MIPA új content marketingjéről, egy társas játékról. A spotszemlinkben pedig egyetlen spotról beszélünk, ez pedig az OTP applikációjának a pénzkérős opciója és az ehhez készült film, aminek Halász Judit és Bálint András a főszereplője, és egy nagyon ismert zenét használnak ehhez a filmhez. Hát most szerintem vegyük ketté azt, hogy mit üzen ez a spot, és azt, hogy hogyan lett ez megvalósítva. Én a másodikkal kezdeném. Nekem eszembe jutott Beverly Hills. Bence szavai csengenek a fülemben, ahogyan arról beszél, hogy a reklámnak az a dolga igazából, hogy egy kicsit más világba röppentsen bennünket. Tehát, hogy nem kell mindig azt a világot megmutatnia, amiben élünk, hanem néha csak azt kell megmutatni, amilyenben szeretnénk élni.
Itt és is... neked erről most például milyen szeretni levés indul be?
Figyelj, én szeretnék ilyen világban élni egyébként, ahol ilyen szép rendezettek az előkertek, ahol ilyen nyugodt nagyszülőket látunk, és jólétben és biztonságban élő nagyszülőket, és ilyen aranyos unokát, aki megteheti, hogy 200 ennyi mennyi ezer forintért vesz a nagypapának egy elektromos biciklit. Én szeretnék egy ilyen világban élni, csak ha körülnézek, akkor ez van a legtávolabb az igazságtól.
Lehetséges, beszéltem, hogy az igazságnak több rétege van, meg nem hiszem azt, hogy ne találkozhatnál ilyen történetekkel, és ez akár nem földrajz vagy demográfia, hanem tényleg ilyen családi kapcsolatokról is van itt ebben szó, hiszen egy nagyon ilyen harmonikus viszonyt mutat be ez a film. Igen, és ráadásul, hogy a srác megérkezik a BMX-ébe, az is kimondottan, ami kicsit a 80-as évek amerikai...
Igen, nagyon kevés BMX-et láttuk mostanában
igen. Talán a Stranger Things sorozat hozta vissza egy picit ezt a világot. Valóban ez van egyébként egy nagyon szépen megvalósított, meg filmes eszközeiben tök jól elkészített spotról beszélünk, és valóban a picit kirajzolódik ez a vonal, hogy egy jó ismert szám, ugye ez az Aloe Black I Need a Dollar című száma, kicsit erős választásnak éreztem, így, amikor így az összeérő telefonok
kicsit ilyen szájbarágos
egy picit. Ugye Bálint András és Halász Judit képében tényleg két nagyszerű színész, és összességében egy jó hangulatú spot, amelyben van egy pici csavar. Ugye a csavar az, hogy azt gondoljuk, itt a srác, az unoka mindenért pénzt kért a nagypapától a fűnyírásért, a nagymamától a mosogatásért, egy picit ilyen fura is ennek így a hangulata, és utána kiderül, hogy aztán garázsvásárt csinál, árulja holmit, és kiderül ugye, hogy az egészet azért csinálja, mert a nagypapának gyűjt bicikli, aki régen nagy bringás volt, és akkor meg is veszi, és örülnek. Tehát van egy ilyen purpose vonal a végén, vagy egy ilyen emberi szívmelengető dimenziója, szerintem ez itt tök rendben is van. Van benne amúgy ilyen érdekességek, amik már nekem kérdéseket tesznek, hogy akkor a végén a nagymama viszont ad egy limonádét a két bringázó nagypapa unoka párosnak, és akkor ő is nyújtja a telefonját a pénzért, tehát hogy túl van játszva benne ez a pénzkérdés. Ugye miről van szó? Arról van szó, hogy az OTP app új funkciójával gyakorlatilag két telefon összeérintésével tudsz pénzt átadni. Egy fintech termékről beszélünk, hiszen azt látjuk, hogy most már a bankok között a leginkább az szolgáltatások nagyon gyakran fölzárkóznak egymáshoz, akár a nemzetközi piacról érkezően, és azt látjuk, hogy itt el kell adni valahogy egy ilyen új funkciót, ami kimondottan tényleg egy app-béli funkció, ahhoz viszont egy izgalmas, meg talán egy ilyen emlékezetes történetet sikerült keríteni.
Menjünk tovább a MIPA társasjátékára, ami a születésnapi évadhoz köthető. Ugye a MIPA az mindig szeret betekintést engedni a kulisszák mögé, ezzel egy kicsit közelebb hozza ezt a világot a nézőkhöz, egy picit talán olyan, mintha érthetőbbé tenni a show business működését.
Azt is, illetve azt is, hogy mennyire komplex dolog összehozni egy egyetlen produkciót, vagy akár egy teljes évadot, és ezt egy nagyon magas színvonalon estéről estére pörgetni, és hogy igen, valóban, hogy mondtad, például a híresek a sajtótájékoztatóik, ahol a sajtómunkatársait teljesen beviszik a, nem tudom, a zenekari árokról.
Hát az elmúlt években ilyen spotok is készültek.
Igen. Tehát náluk ez egy koncepció, hogy ez egy kicsit ilyen átláthatóvá tenni ezt az egészet. Hát a játék önmagában azért egy jó ötlet, mert alapvetően egy társas játék reneszánsz van, mondhatnánk, hogy ez már igazából 3-5 éve elkezdődött, de még tart. Nekem vannak olyan ismerősök, akik maguk is készítettek társas játékot barátaiknak születésnapra, egyedileg rengeteg digitális aktivitással találkozunk, ami próbál ugye engagementet vagy elköteleződést kiváltani a márka iránt az emberekből, és ez nagyon jó, hogy ez egy analóg aktivitás, tehát gyakorlatilag kézzelfogható, ajándékozható, például pont a kultúra iránt nyitott, vagy akár a műpában rendszeresen járó ismerősnek, és hogy és az, hogy ez egy stratégiai játék, le tudsz vele ülni, ahányszor leülsz vele, akkor valamelyest a márkával foglalkozol, gondolom nem volt egyszerű, tehát azt szeretem, hogyha valamiben nagyon sok effortot tesz egy márka, úgyhogy szerintem ez egy 5 pontos.
Helikopterrel is sold out-tal érkezett meg Magyarországra a Popeyes. Ez egy ilyen csirkés szendvicsező, és a West Endben kapott helyet. Hát ugye itt készült egy ilyen utó videó róla, amire azt mondott Gyuri, hogy ez inkább a szakmának készült, mégis azért ez hozzáférhető, ezt láthatja mindenki, és hát megmozgattak sok mindent. Helikopterrel érkezett egy nagy konténer, azt kinyitották, abban volt egy hatalmas, nyilván preparált szendvics, meg egy csomó lufi. Hát figyelj, látványos, meg a egész nyitány látványos volt. Magáról az aktivitásról szerintem érdemes beszélni. Kérdés, hogy vajon minden ilyen kis étteremnek a nyitásakor kell-e egy ekkora hacacári?
Nagyon jó kérdést tettél fel, pont ezt akartam mondani, mielőtt kérdezted volna, hogy szerintem manapság már nem nagyon lehet kisebb hacacárival nemzetközi, most ez nem egy kis étterem, azt tegyük hozzá, mindjárt elmondom, hogy miért, de hogy nem nagyon lehet ennél kisebb hacacárival megnyitni. Egy kicsit, hogyha végig mennénk a pontokon, amiket végigcsináltuk, akkor ez egy ilyen bárki számára ajánlott lista lehet. Tehát itt alapvetően arról van szó, hogy egy 70-es években Amerikában alapított csirke szendvicsező eljött végre Magyarországra. Egyedi az egész szendvics elkészítése, a fűszer, tehát ez egy erős márka, és ahhoz, hogy itt ez úgy érkezzen meg, ahogyan a videóban is láttad, hogy a West End tetejére elhoznak egy konténerben helikopterre, egyébként picit hasonlított a Lidl tiszacipőnek, csak ugye az nem valódi helikopterre, hanem igen, egy generált dolog volt. Tehát, hogy ez így érkezze meg úgy, hogy sorok állnak, hogy közben nyilvánvalóan ez fizetett együttműködés keretében, de influencerek sátoroznak a bejárat előtt. Tehát, hogy olyan fomot generálni, hogy végül az első nap elfogjon a teljes készlet, vagy az, hogy nagyon-nagyon ki van találva ennek a feelingje az egész, de ami a legfontosabb ebben az, hogy a étterem nyitására már úgy kell rendre lenni mindennek, hogy tényleg az érzésed legyen, hogy neked ott van azon a napon már a helyed. Nem nagyon lehet ma már szerintem emelyekről a fomó generálás nélkül igazán beletalálni abba a pillanatba, amikor ez megérkezik.
Két platform hírünk maradt, mind a kettő a Metával kapcsolatos. Az egyik az Instagramról, a másik a Facebookról szól. Kezdjük az Instagramban, számos új funkcióval egészül ki. Például azzal, hogy az előzményekben visszakereshetők lesznek a korábban megtekintett Reels videók. Miért fontos ez?
Hát ez a felszíne a dolognak, az is fontos, hogy az is meg tudod nézni, mely videókat néztél például magad vagy ajánlás alapján. Tehát ez picit ez inkább arról szól, ami az Instagramnál már korábbi elmúlt hónapokban kiszivágott, vagy bejelentett fejlesztésekben is kijött, hogy ez a feedednek, az ajánlásaidnak a kontrolljáról szól. Ugye azt tudni kell, az Instagram nemrég átlépte a 3 milliárd felhasználót, és egyértelmű, hogy a Reels az egyik motorja a növekedésnek, tehát ezek a rövidebb videóformátumok, amik egyébként más platformokon is tarolnak, sőt, ez a social médiában gyakorlatilag
short videó,
igen.
Álló short videók, ez mindenhol már ott van.
Másrészt az ilyen direct message-ek és az ajánlás, tehát hogy milyen típusú algoritmusod van. Sokan panaszkodnak, hogy nem látom a barátom tartalmait, ellentétben márkákat meg állandóan, ugye erről a Facebook kapcsán is volt már szó, hogy visszaterelik egy picit a közel ismerősök. Ez az a lényeg, hogy röviden, hogy ez kicsit arról szól, hogy annak az érzetét adják vissza, hogy igazából kontrollálni tudod azt, hogy te döntöd el, hogy milyen metódus alapján akarsz dolgokat látni.
És akkor maradt a Facebookos hír, a telefonos galériánkban is kutathat a Facebook. Na ez most miért nem oké? Mert önmagában nem oké. Szóval, hogyha hozzáférést adsz a Facebooknak a galériádhoz, akkor azzal taníthatod az ő AI motorját?
Hát ez már a mögöttes dolog, ugye user szinten, ugye az van, hogy alapvetően nyilván adsz hozzáférést a galériához, hiszen onnan osztasz meg tartalmakat, de ez egy másik szintű hozzáférés, tehát hogy ő önmagában keres az elmúlt napok képeiből, és akkor ami jól sikerült kép, azt neked ajánlja, hogy oszd meg, sőt, még ugye AI támogatással javít is ezeken a képeken. Ez egy olyan funkció, ami, hogyha a userek oldalára nézem, akkor ez így tök kedves dolog, hogy köszi, hogy javított, hogy jobb legyen a vizuális megjelenésem, és jobban nézek ki. Kérdés, hogy a felhasználók azok ez esetben kellőképpen tisztában vannak azzal, hogy mindenfajta ilyen AI interakcióval, te tanítod is egyben az ő mesterséges intelligenciájukat a kép felismerésre, elemzésre és generálásra. Megint az van, hogy adatokat adsz valamiért cserébe, hogy te kapjál egy extra funkciót, ez nem tudom, hogy ehhez például megvan-e a kellő tudatosság.
Jó, hát akkor ezzel kössünk át a vendégünkre, ugyanis a témánk hasonló lesz, felértékelődik-e a média tudatosság a mesterséges intelligencia korában érkezik dr. Kelemen Linda.
Rebrief.
A Rebrief mai vendége dr. Kelemen Linda, az NMHH Média Tudományi Intézetének munkatársa, egyben a médiapiaci jelentés projektvezetője, és most erről a napokban publikált jelentésről fogunk beszélgetni. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Szerintem vágjunk is a közepében. Melyek azok a legfontosabb trendek, amelyek az elmúlt egy-két évben jellemezték a médiafogyasztás vagy a tartalomfogyasztás alakulását, és ezek milyen hatással vannak a médiapiac alakulására?
Mindegyik média szegmens szempontjából az online szolgáltatások előretörése látható. Tehát mind a tévénél, mind a rádiónál, mind a nyomtatott sajtónál az online szolgáltatások előretörése jelent kihívást, és hogyha külön nézzük ezeket a hagyományos médiumokat, akkor ugye azért elmondható, hogy jelentős még ma a tévé és a rádió fogyasztás, de mind a tévénél, ahogy a streaming, globális streaming szolgáltatók előretörése, azoknak az üzletpolitikájának a változása állítja a televíziós műsorszolgáltatókat egyre nagyobb kihívás elé. Úgy a rádiónál például a podcast tartalmak, meg az online rádióknak az előretörése is egyre nagyobb hallgatói bázisa. A nyomtatott sajtónál ott meg hát egyértelmű, hogy egy régebbi trendet látunk, miszerint egyre kevesebben olvasnak rendszeresen újságot, és hát a nyomtatott sajtó, illetve az online sajtó is elszenvedett olvasói közönségvesztést, hogy úgy mondjam, a tavalyi évben. Tehát az online hírportálok is vesztettek az olvasottságukból, de az online hírportálok esetében itt részben azzal magyarázható, hogy az olvasás, a hírek olvasása az áttevődött applikációkra, illetőleg a közösségi médiák, média felületeken a rövid hírek olvasása az sok esetben sok embernél már kiváltotta a hosszabb online hírek elolvasását.
Azt is vizsgálták, hogy mennyire bíznak az egyes média típusokban, vagy mennyire tartják pártatlannak őket az emberek, és számomra egészen meglepő eredménye például a nyomtatott sajtó, vagy a televízió megítélése sem annyira egyértelműen pozitív, mint gondolnánk, de egyébként az emberek a közösségi médiát sem tartják feltétlenül megbízhatónak. Ennek ellenére 68%-ot ér el azok aránya, akik a közösségi médiából tájékozódnak elsősorban hírforrásokról. Vajon rejt-e kockázatot önmagában az, hogy a közösségi médiának ekkora túlsúlya van a hírfogyasztás kosarában?
Hát én azt mondanám, hogy a dezinformáció terjedése szempontjából mindenképpen. Tehát ugye manapság nagyon könnyű minőségi tartalmat előállítani, és azt gyorsan terjeszteni. Illetőleg hát úgy fogalmaznék még, hogy a közösségi médiát használók elsősorban barátokban, ismerősökben bíznak leginkább, és a felnőtt lakosság körében ugyanakkor alig vannak olyan személyek, akik ne használnának bármilyen közösségi médiát. Tehát a közösségi média használati térnyelésével indokolnám elsősorban, hogy a hírfogyasztási kutatásban ezt jelölték meg legnagyobb arányban a hírfogyasztók.
Érdekes módon egyébként nagyon sokan nyilatkoztak úgy, körülbelül a közösségi média használók negyede, hogy egyáltalán nem használja tartalom megosztásra, tehát gyakorlatilag passzív fogyasztóként van jelen. Ez mit jelent mondjuk a tudatosságra nézve, vagy mit árulhat el arról, hogy milyen módon szemlélik a közösségi médiát a hazai hírfogyasztók?
Én egy picit elhatárolnám ezt a passzív, vagyis hát úgymond így egy kicsit magyaráznám ezt a passzív vagy aktív fogyasztói használatot, mert azt látjuk, hogy az aktív közösségi média felhasználók száma Magyarországon az 81%, míg az Európai Uniós átlagban ez csak 65%. De ebbe az aktív közösségi média használatba a profil létrehozás, a kommentelés, a lájkolás is beletartozik, tehát ez a statisztika ezt tekinti aktív használatnak. Az, hogy egyébként a magyar közösségi média felhasználók javarésze nem posztol, nem tesz ki tartalmat, nem oszt meg tartalmat, ez még nem azt jelenti, hogy ők passzívak lennének. Attól, hogy tartózkodnak a közösségi média felhasználók javarésze attól, hogy véleményt alkosson, vagy egyáltalán, hogy megosszon. Nem is a véleményalkotásra helyezném ki a hangsúlyt, hanem inkább a posztolásra, megosztásra és a saját tartalom feltöltésére.
A jelentés külön foglalkozik azzal, hogy az internet felhasználók milyen módon viszonyulnak a hírek ellenőrzéséhez. Ugye a jelentés szerint a felhasználók többsége magabiztos internet használat tartja magát, sőt, főként a 18-29 korosztály tekinti magát a legmagabiztosabb internet felhasználónak, ugyanakkor éppen ők azok, akik legkevésbé ellenőrzik az általuk fogyasztott hírek forrását vagy lehetséges hitelességét. Mi áll ennek a látszólagos ellentmondásnak a hátterében, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy a tudatosság szintjét emeljük?
Ugye a média tudatosság fejezetünkben kettő kutatás adatait jelenítettük, megmutattuk be. Az adatok arra mutattak rá, hogy a tudatosabbnak tartott hozzáállás magasabb bizalmi szintet eredményez. Tehát igazából, aki úgy véli magáról, hogy körültekintően jár el, azok a személyek nagyobb eséllyel bíznak meg legalább egy vagy akár az összes médiumban. A tudatosság szintjét egyébként edukációval, oktatással lehet emelni, ezért is végzett ilyen irányú kutatásokat hatóságunk, valamint számos konferenciát, szakmai beszélgetést szerveznek a kollégák, és az idei jelentésben is ezért szántunk ennek egy külön fejezetet.
Az kiderül a kutatásból, picit visszatérve erre a tényellenőrzés vonalra, hogy kb. 12% használ rendszeresen tényellenőrző oldalakat, és 20%-nak erről nincs is tudomása, hogy vannak erre eszközök. Mit javasolnak a fogyasztóknak, hogy hogyan járjanak el abban az esetben, hogyha ha olyan információra bukkanak, ami van egy ilyen érzésük, hogy esetleg nem feltétlenül a valóságot állítja?
Nem is feltétlenül a tényellenőrző oldalak használatára kell ilyenkor itt gondolni, bár ugye az is egy lehetőség, de fontos, hogy egyrészt több forrásból tájékozódjanak a hírolvasók, hogy több álláspontot olvassanak, hallgassanak, meg ütköztessék ezeket, illetőleg, hogy rangsorolják azt, hogy melyik számít egyáltalán hiteles forrásnak. Ugye nem lehet összehasonlítani egy hírmédiumot mondjuk egy bloggal, egy fórummal. Ezt a három, én úgy gondolom, hogy fontosabb hozzáállást kellene tudatosítani mindenképpen itt a médiafogyasztás esetében.
A mesterséges intelligencia térnyerése a médiában és a tartalmak terén, ez egy elég masszív fejezetet kapott az idei jelentésben, amelyben azt állítják, hogy a 2024-es év az valójában a kísérlekezés éve volt, amikor a generatív mesterséges intelligencia megoldások tömegesen megjelentek, de főként a háttérben. Ez hogyan változtatta meg a médiatartalmak előállításának folyamatait?
Azt nem tudom pontosan megmondani, arról nincs adatunk, hogy ugye jelenleg a médiaszolgáltatók, főleg itthon milyen média mesterséges intelligencia megoldásokat alkalmaznak. Arról tudunk beszámolni, és arról is írtunk a jelentésünkben, hogy mit látunk már külföldi példáknál. Így például az Axel Springer, ugye lapkiadó, már 2003-ban bejelentette, hogy AI offenzívát fog indítani a szerkesztőségben, és ennek részeként bizonyos munkaköröket, mint például a korrektorok, a tördelők, a képszerkesztők feladatait, a jövőben mesterséges intelligencia alapú rendszerek fogják végezni, tehát ők ezt már 2023-ban bejelentették. Ezen kiadó szerint a monoton feladatokat lehet gépekre bízni, még az újságírók a fontosabb tartalmakra koncentrálhatnak. Másik hírmédium még a BBC, amelyik egy teljesen új egységet hozott létre, Grow Innovation and AI néven, amelyek célja, hogy mesterséges intelligenciát alkalmazzanak a fiatal közönség elérésére, valamint a tartalmak személyre szabása céljából is használják ugye ezt a megoldást. És ami még fontos itt, hogy egyre több influencer használ mesterséges intelligencia alapú eszközöket követő táborának növelésére és kiszolgálására. Ez egy új jelenség, ami egy teljesen virtuális influencer klónok megjelenését jelenti, és ezek mesterségesen megalkotott személyek, személyiségek, akik úgy működnek, mint a húsvér influencerek.
Médiatudatossági szempontból egy érdekes kérdés, hogy a kutatás szerint a válaszadók 43% a legnagyobb veszélyként az álhírek terjedésének növekedését látja a mesterséges intelligenciába, ugyanakkor több mint egyharmaduk viszont épp azt mondja, hogy a tények ellenőrzésében tud segíteni. Hogyan lehet a mesterséges intelligenciát éppen az álhírek elleni védekezés szolgálatába állítani?
Igazából én azt mondanám, hogy ezt így hasonló módon érdemes kezelni, mint önmagában a média tudatosságot. Tehát tudatosítani kell az embereket ezeknek a veszélyére. Itt gyermekvédelemmel foglalkozó kollégáink hívták fel arra a figyelmet, hogy például üljenek le a szülők, és nézzék meg, érdeklődjenek, hogy mit játszik a gyerek, kivel beszélget, érdeklődjünk az online tevékenységéről. Nyilván különböző korokban más a szülők felelőssége, de fontos, hogy tisztában legyenek a szülők a gyermekek online tevékenységével, és ez vonatkozik a technológiai veszélyekre is. Tehát muszáj nekik elmagyarázni, muszáj tudatosítani, hogy a mesterséges intelligencia egy gép, egy algoritmus, nem ember. Nem úgy gondolkozik, mint mi emberek. Adatbázisból táplálkoznak. Ahogy az internet tele van butaságokkal, úgy a mesterséges intelligencia asszisztensek sem tévedhetetlenek.
Nagyon köszönöm a beszélgetést dr. Kelemen Lindának, az NMHH Médiatudományi Intézete munkatársának, és bízom benne, hogy jövőre is találkozunk majd a következő évi jelentés adatait elemezvén. Köszönöm.
Rendben, én is köszönöm szépen a meghívást.
Ez volt már a Rebrief. Találkozunk egy hét múlva. A viszonthallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.